Pokorni Zoltán, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának elnöke, az Aréna vendége. Mikortól kinek mit kínál, és kitől mit követel a pedagógus életpályamodell?
Hát, hogyha jól hallom a kormány államtitkárát, oktatás államtitkár asszonyt, akkor 2013. szeptemberétől kívánja ő ezt, vagy látja lehetségesnek ezt bevezetni. Változik, különösen most a Szél-Kálmán terv megjelenése után egy takarékosabb, jóval feszesebb prognózisokat megfogalmazó terv után ez a program. Én most úgy látom, hogy ez még nem az ideális, nem a tökéletes változat. Tehát ahhoz, hogy jó pedagógus életpálya modellje legyen Magyarországnak, ahhoz még számos ponton csiszolni kell.
Hogy nézem akkor a végét, szóval mitől jó egy pedagógus életpálya modell? Nem attól, hogy a legjobbak akarnak tanárok lenni, de és ott is akarnak maradni?
Ez a célkitűzés, hogy azt érjük el, hogy az adott korosztály legintelligensebb, legjobban kommunikáló, legszuggesztívebb tagjai tanárnak akarnak menni, és maradjanak is a pályán.
Illúzió.
Nem. Finnországon 10-szeres túljelentkezés van a pedagógus képzésre. Koreában 20-szoros.
Mert ott kultusza van a tudásnak. Nincs.
Ott adott, Finnországon nem volt ilyen kultusza, nagyon szisztematikus munkával és nagyon alaposan végig gondolva, de 15 év alatt érték el ezt a fordulatot. Van néhány kulcspont, eléggé volt időnk az elmúlt 7-8 évben megnézni, hogy ezt hogy csinálták a világ számos pontján, és ma már az oktatás politika, az oktatás irányítás alaptézise, hogy nem lehet jobb egy oktatási rendszer, mint amilyennek a benne lévő pedagógusok. Tehát ezek ilyen lózumnak tűnnek, ilyen tanévnyitó ünnepségeken szoktak ilyeneket mondani a igazgatók meg a polgármesterek, de ma már a nagy kutató cégek is ezt húzzák alá. De 4-5 kritikus pont van, ahol el lehet szúrni. Ahol persze mondhatjuk azt, hogy ez pedagógus életpálya modell, de valójában csak egy szakszervezeti logikára épülő béremelés marad. Mi ez a 4? 4 plusz 1 igazán. Az első, hogy elérjük, hogy az érettségi előtt álló fiatalok tanárnak akarjanak menni. Ma nincs így. Ma hát a közepes végzettségűek jelölik a pedagógus képző intézményeket, a pontszámok, a jelentkező pontszámai fokozatosan és folyamatosan estek az utóbbi évtizedekben. Hogyan oldották ezt meg? A nálunk sikeresebb oktatási rendszert működtető országok egyrészt úgy, hogy maradt egységes, általában egységes a pedagógus képzés, tehát nem a mesterképzésre folyik csak, hanem az elején, az alapképzéstől. Kevesebb pedagógust vettek föl, azt a szabad bölcsészképző funkciót, amit Magyarországon az elmúlt 3-4 évtizeden betöltött a pedagógus képzés. Azt másra terhelték, és a pedagógus képzés valóban csak a közoktatásra készített föl.
Tehát kevesebb pedagógiai tárgyakkal indulnak már az elején?
Igen. Jóval kevesebb pedagógust készítenek föl, és kifejezetten a közoktatásra. És nem babysitternek, illetve idegen nyelvű levelezőnek viszik el a pedagógusokat, mint ahogyan ez az elmúlt évtizedekben volt Magyarországon jellemző. És még egy nagyon fontos ponttal, pénzzel. Kiemelkedő ösztöndíjat nyújtottak a legjobbaknak, a legmagasabb pontszámmal rendelkezőknek, és már a képzés elején, nem csak a végén. Tehát az elején a kezdőbérrel vetekvő ösztöndíjat nyújtottak a legtehetségesebb és a legjobb pedagógus jelölteknek, garantálták az elhelyezkedési lehetőséget, hogy leszállásuk, és még egyszer mondom, kevesebb pedagógust és speciálisan a közoktatásra képeztek.
Jó, de az első 5 évben dől el állítólag, hogy valaki a pályán marad, vagy
ez
nem?
Ez még a jelentkezés, hogy ki az, aki pedagógus képzésre megy.
Jó, de egy gimnazista meg tudja nézni a béradatokat.
Itt a második pont, hogy milyen a bér íve, a bér pálya íve. Lineárisan emelkedik, és a túlélésre szocializálja benne lévőket. Ne ugrálj, élj túl, és ahogy öregszel, majd keresel többet. Vagy pedig tudom, másul veszi azt, hogy a pálya elhagyásnak van egy ilyen kritikus pontja valahol a harmadik, negyedik, ötödik év kapcsán a fiatal pályakezdő pedagógusok azt mondják, hogy na, ebből nekik elegük volt, gyereket akarnak, lakást akarnak, boldogulni akarnak, és lelépnek. Általában ez a 4-5 év. Ezért azok az országok, akik sikeres pedagógus életpályamodellt csináltak, az elején tolták meg a béreket, meredeken emelkedik a pályakezdők bére az első 4-5-6-7 évben, utána laposodik ez az ív, és a pálya vége felé, nyugdíj előtti utolsó 10 évben pedig nem is a bér emelkedéssel, hanem az óraszámok csökkentésével tartják még vonzó, hogy vonzerő legyen a szakmának, bár ott már igazán nem mennek el a pedagógusok, a megszokás nagyúr, ott inkább tényleges emberi erőforrás apadása csökkenése miatt érdemes csökkenteni az óra terhelését a pedagógusoknak. Tehát ez a második pont. Ha lineáris a görbe, és nem emelkedik az elején durván, akkor nincs egy ilyen húzó ereje, szívó ereje a szakmának, hogy a legjobbak jöjjenek ide, és akik közül majd mi kiválasztjuk a legtehetségesebbeket. Ez a második kritikus pont. A harmadik, hogy mennyire egyenlősít a rendszer, vagy pedig figyelembe veszi az aktuális teljesítményt. Ezt mondjuk a pedagógusok ma úgy fogalmaznák meg, hogy alapbér plusz túlóra, vagy pótlékok aránya. Tehát mit finanszírozunk? Azt, hogy betöltöd a státuszt, vagy azt a munkát, amit ma éppen elvégzel, hogy osztályfőnök vagy, hogy vizsgáztató tanár vagy, mentortanár, iskolaigazgató, vagy pedig pusztán azt, hogy jelen vagy az iskolában.
Az a kérdés, bocsánat, ki fogja azt megmondani, hogy a tanári munka minősége milyen?
Ez a negyedik pont, ahol el lehet, ami kritikus és kell, hogy hogyan minősítjük a pedagógusokat. Itt is vita van mondjuk köztem és az államtitkárság között, vagy köztünk is az államtitkárság között. Hofman Rózsa úgy fogalmaz, hogy hát nem kell vegzálni a pedagógusokat, az elején legyen egy gyakornoki rendszer és egy minősítő vizsga, ha úgy tetszik. Én pedig azt gondolom, hogy a minősítés az végig jelen van a pedagógus életpályán, 5-6 évente meg kell felelni egy védjegyszerű minősítő eljárásnak, aminek kell, hogy legyen konzekvenciája, tehát aki jól szerepel ezen, ott jóval magasabb bért kapjon, aki pedig rosszul, azt szankcionáljuk. Így többféle modellt látunk, van, ahol 1-2 év türelmi idő után újból minősíteni kell magát a pedagógusnak, ha sikertelen volt a minősítés eljárása, és ha másodszor is sikertelen, akkor el kell hagyja a munkahelyét. Akkor más állás után kell nézni. Ha ilyen komoly tétje van a minősítésnek, akkor az nem lehet belterjes, nem lehet az adott intézményből verbúvált baráti kör. Az igazgató és néhány kollega óralátogatás után megveregeti a vállunkat, és azt mondja, hogy hát egy kicsit erre vagy arra. Nem külső szereplőkkel is, és kifejezetten a minősítést végző professzionális szakemberekkel kell ezt elvégezni. Olyan védjegy, ami garancia a tanár számára is, és az iskola használó, meg a fenntartók számára is. Ez ilyen emberek ma nincsenek. Ugye ezek voltak valaha a szakfelügyelők más ártalmas funkcióik mellett. Ennek a gárdának a kinevelése, létrehozása, a minősítés szempontjainak, a szakmával való elfogadtatása, hogy ez ne legyen vitakérdés. Ez az előttünk álló feladat. Ezen áll vagy bukik a pedagógus életpályamodell.
De mi az a? Mi van meg ebből az ön által most felsorolt 5 pontból? Az elsőt már nem látom, a második sem.
Az első rengeteg energiát már benne van, a pedagógus képzés átalakítása, belső tartalmi átalakítása. Egy jó ösztöndíj nem kerül olyan sokba, mint amennyi hasznot hozunk vele. A második, a pályaív, a bérív megalkotása, ez részben pénzügyi döntés, részben konfliktus tűrő képesség, hogy az idősebbek elfogadják, hogy a fiatalak korban gyorsan emelkedik, és utána lassabban.
De viszont meg lehet csinálni úgy, hogy az idősebbek bérét szinten hagyni, és alattuk lévő korosztályokét megtolni?
Igen. Ez a feladat.
Óriási konfliktusok lesznek belőle. Most esett ki az egyetemről, és már is másfélszer annyit keres, mint
én. Nem keres többet, de gyorsabban nő a bére, mint az enyém. Uh-huh. De nem keres többet, tehát fölé nem megy. Ez abszurd lenne. Az alapbér, illetve az aktuális teljesítmény viszonya, illetve a maga minősítési rendszer, ami a legnehezebb és a legérzékenyebb dolog, és végül a plusz egy feltétel, hogy mindennek el kell érni egy kritikus tömeget, hogy az egész működjön. Tehát pár ezer, pár tízezer forintos bérpótlékokkal ezt a fajta fordulatot nem lehet elérni. Tehát a fordulat az az, hogy el kell döntsük, hogy nagyon sok és nagyon rosszul megfizetett pedagógussal működünk, egyre alacsonyabb hatásokkal, vagy pedig azt látjuk, hogy az iskola teljesítményében és a gyerekek teljesítményében a legfontosabb elem, hogy mennyire motivált és mennyire felkészült a pedagógus. Minden kutatás, nagy nemzetközi és magyar kutatás is azt mutatja, hogy ez sokkal fontosabb összetevő a gyerekek tudásában, mint az például, hogy mekkora az osztálylétszám. Uh-huh. Egy fölkészületlen pedagógus, aki motiválatlan, unott, az ülhet 6 gyerekkel szemben, vagy 10-zel, akkor se tud olyan eredményt elérni, mint egy szuggesztív, jól felkészített és motivált pedagógus 25 vagy 28 gyerekkel.
A természetes.
Azaz,
kiszűri a motiválatlan
pedagógusokat? Ez egy nagyon nehéz dilemma, amit a politikusok általában elkerülnek. Kevesebb, de sokkal jobban megfizetett és sokkal jobban ellenőrzött és fölkészített tanárral kell dolgozni.
De ez nem fog 2013. szeptemberétől beindulni?
Nem, és nem is lehet egy év alatt megcsinálni. Ahol ezt megcsinálták, ott 4-6 év alatt futtatták fel az életpályamodellt. Tudnék, nem lehet egyszerre 170 ezer pedagógust minősíteni. Ez egy komolytalan dolog lenne, mint a hiánygazdaságban a MEO. Ha komoly a szűrés, akkor évente minősítés, akkor évente 15-20-25 ezer pedagógusnál többet nem lehet ebbe a minősítési rendszerbe bevinni. Ezért ennek elég szigorúnak kell lennie.
Hol kell elkezdeni?
Alul? Szerintem önkéntes alapon kell elkezdeni az elején.
Aki vállalja, menjen
aki be. Vállalja.
Mutassa meg, hogy milyen jó ez.
Ugye egyfajta kritik, vagy ilyen veszély fölrajzolásaként írjuk azt le, hogy a szakma előregedett, egy harmada 10 éven belül nyugdíjba megy. Ez egy figyelmeztető pont, hogy hiányzik egy 30-40-es korosztálya derékhad. Tényleg kockázatos, hogy 10 éven belül a pedagógusok egy harmada nyugdíjas korú lesz. De ebben a minősítési rendszerben azt is mutatja, hogy lehet, hogy aki a nyugdíj előtt 5-6 évvel áll, nem fog neki futni. Minek tegye ki magát ennek a vegzatúrának. Lesznek néhányan, akik pedig azt gondolják, hogy nekem ez nem hiányzik, nem való. 200 ezeret érte el a kiosztott pedagógus igazolványok száma. Ez nagyon nagy szám. Az OECD statisztika szerint az átlagos, Európában az átlagos arány az, hogy egy tanítóra 16 gyerek jut. Magyarország termel GDP alapján nálunk durván 20-nak kéne lennie.
De kevesebb, mint 16, gondolom.
10. Tehát ha csak az OECD átlagnak megfelelő gyerekszámot tanítanánk, akkor 40-50%-kal lehetne emelni minden külső forrás nélkül a béreket. Ezt nyilván nem lehet megcsinálni, sok a kis település, szétaprózott a rendszer. Van még egy fontos különbség a sikeres országok és közöttünk, hogy nem minden munkát pedagógussal láttatnak el. Hiányzik egy olyan réteg, így van az asszisztencia, ez ugye több irányú, egyrészt olyan logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, aki például a sérült gyerekek integrált neveléséhez kulcsfontosság, hogy ott legyen az iskolában. Illetve a másik olyan asszisztens, aki az adminisztrációs feladatokat, a gyerekek is uszodába kísérését látja el, amit nem kell jól fizetett pedagógusokkal ellátatni. Bőven elég az ő hozzáértésük, pedagógiai jártasságuk ehhez a munkához. Ez ma Magyarországon gyakorlatilag nem létezik. A sikeres oktatású rendszerű országokban ez 10-15%-ot tesz ki az oktatásban foglalkoztatottak között, nálunk 1% alatt van ez az arány.
Jó, most beszéltünk egy ideális gyakorlatról. Mi az, azt mondta, hogy a legelső lépésben az oktatási modell átalakításába sok energiát fektettek.
De az a képzés,
oktatási, a képzésben, az oktatási államtitkár azt mondja, mint mindenki egyébként a kormányból, hogy majd, ha a gazdaság nő, akkor erre is több pénz lesz. Neki lehet ugrani ennek? Látványosan több pénz nélkül?
Amúgy nem szabad. Tehát akkor ezt az eszközt kicsorbítjuk. Elpukkantjuk ezt az eszközt. Ha nincs benne elég pénz, ha nem tudja azt üzenni a mostani fiataloknak, hogy gyertek ide, mert ez a világ egyik legszebb munkája, méltányosan, jól megfizetünk. és egy nagyon izgalmas, nagyon jó munkát végezhettek. Ha ezt nem tudjuk hihetően és igazul mondani, akkor ez nem fog működni. Tehát ezért mondtam, van egy plusz egy feltétel, az átalakítások, a rendszer szintű átalakítások, és a beletett pénz mennyisége együttesen elkérje, hogy érjen egy kritikus tömeget, hogy ez a fordulat, ez megtörténjen. Egy 20 éves trendet kell megfordítanunk. 20 éve romlik, amortizálódik az oktatás, a pedagógus szakma. Ma már jószerivel lúzerként néznek arra, aki pedagógus jelölt akar lenni, vagy ilyen intézménybe adja be. Tehát gondolkozom, hogy hozzám hasonló korú 40-50 évesek, akik 25-30 évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy pedagógusok leszünk. Ma vajon így döntenénk-e? Tehát egy nagyon nehéz trendet, egy nagyon szigorú trendet kell megfordítanunk, amiben energia kell. Ez a kormányzásnál pénzt jelent. A pénz az energia megjelenése. Ha ezt nem vagyunk hajlandók beletenni, hanem csak beszélünk a nemzetlámpásáról, akkor inkább ne csináljuk.
Hajlandók beletenni? Ha a mostani helyzetben senki más nem tudja beletenni, kétharmados többségben vannak. Döntés kérdése.
Hát nem, ha csak csettintenénk az ujjunkkal, akkor, és lenne pénz, az rendben van, azt kell, arról kell tudnunk meggyőzni a társainkat, a kormánytagjait, a szintén pénzre váró egészségügyet, közlekedést, közigazgatást, hogy nem a két szép szemünkért kérünk valamit, hanem cserébe egy sokkal ellenőrzöttebb, sokkal jobb minőségű oktatást tudunk adni. Tehát a kettő feltételezi egymást. Egy nagyon kemény minősítés, egy védjegyszerű minősítés a feltétele annak, hogy reményünk legyen arra, hogy az ehhez szükséges pénzt a költségvetésből ez az ágazat meg tudja szerezni.
De amiről most beszélt, az a kormányzat koncepciója is, vagy ez még vita alatt van, hogy ennek így kell működnie?
A kormány tagjának egy része hisz ebben, nyilván Rétei miniszter úr elkötelezett ebben a dologban. A többiek pedig várják, hogy hát tegyétek le, hogy ez hogy fog működni, bizonyítsátok be számunkra, hogy ez nem csak egy ilyen szakszervezeti duma, hogy majd akkor jobban tanítunk, és kértök tőlünk pénzt béremelésre. Tehát lehet egy életpályamodellt úgy is felrajzolni, hogy valójában ez egy szakszervezeti fedőakció, és lehet úgy is, hogy azt mondjuk a 170 ezer magyar pedagógusnak, hogy egy tisztességes, nyílt megállapodást szeretnénk kötni, hogy ellenőrzöttebb, jobb munkát várunk el ettől a területtől, de ezért méltányosan több pénzt is tudunk adni nektek. És egy olyan fölfelé emelkedő évtizedet kezdhetünk el közösen, ami valamennyiünk érdeke.
És a kettőt nyilván együtt, tehát a pénz meg a teljesítmény az együtt jár.
Működik, így van. A teljesítmény kikényszerítése, megfogalmazása is elég nehéz. És nyilván a kormánytagok ezt várják az oktatási kormányzattól, hogy ezt tegye le, és bizonyítsa be, hogy ha a pénzt megszavazza erre a parlament, a költségvetés biztosítja, akkor mik a garanciák arra, hogy valóban a teljesítmény, a színvonal jelentősen nőni fog.
Hogy fog nőni a felsőoktatásra a dolog bot másik végének a teljesítménye, amikor magyar egyetemet a világban nem nagyon jegyeznek?
Hát nincs az első 500-ban sem magyar egyetem. Kicsit pontosítsa a kérdést, kérem, mert ez így nekem túl általános.
Hogyan fog bekerülni az első magyar egyetem az első 500-ba? Erre van-e valamilyen elképzelés?
Hát amennyiben ez a, szerintem ez olyan, mint a felhőkarcoló, azok nem úgy születnek, hogy valaki elhatározza, hogy felhőkarcoló fogok építeni ide, bár arab vidéken ma az divat, hanem létrejön az iparnak, a gazdaságnak, a kultúrának egy olyan sűrű koncentrációja, hogy a végén megéri felhőkarcolókat építeni, mert olyan drága ott a telek.
Magyarán nem mondjuk le róla?
Nem azt kell célul kitűzni, hogy mi az 500-ban benne legyünk, hanem egy olyan sikeres, a magyar társadalmat, a magyar gazdaságot jó szolgáló oktatást, felsőoktatást kell csinálnunk, ami ha létrejön, akkor mindegy magától teljesül majd ez a vágyunk is, hogy benne leszünk az első 500-ban vagy 300-ban. Tehát nem a helyezés a cél, hanem a belső célokat kell megtalálni.
De mi a felsőoktatási rendszer belső célja a kormány szerint? Mit vár a felsőoktatási rendszertől?
Hát ez egy nyitott kérdés most, mert a kormány egy része éppen spórolni akar, és azt gondolja, hogy minél kevesebben tanuljanak a felsőoktatásban, túl pazarló rendszer. Én azt gondolom, hogy egy nagyon értékes és nagyon konfliktusos 20 év van mögöttünk, ahol egy hallatlan érték az, amit Magyarország létrehozott, hogy a magyar társadalom abban látja a felemelkedését, a jövőjét, hogy a gyerekeit tanítatja. És akarnak tanulni a magyar gyerekek.
Mert az megéri, tudjuk.
Minden tekintetben megéri. Tehát nem tudunk olyan mutatót mondani, akinek hosszabb ideig él, kisebb a munkanélküliségi kockázata, nagyobb a fizetése, hamarabb talál állást. Tehát minden szempontból, nem csak az egyén szempontjából, hogy kulturáltabb, teljesebb, szélesebb világ nyílik meg számára, nem csak a gazdaság szempontjából. Ez az az erőforrás, amit, ha úgy tetszik, hatalmunkban áll szinte partalanul fejleszteni. Kőolajunk nem lesz, most nem akarom ezeket a Széchenyi idézeteket idehozni. Pénteken volt nálam a tajvani oktatási miniszter helyettes, a nagy tajvani egyetemek rektoraival, egyébként a világon a 83. a tajvani nemzeti egyetem. Megkérdeztem, hogy az adott korosztály hány százaléka tanul felsőoktatásban. 92.
Azt is megkérdeztem, hogy mit tanul ez a 92 százalék?
Az ég a tőlem, mindent tanít, mindent tanulnak, és mindent nagyon jól tanulnak, és 20 éve ez ennek a 23 milliós szigetnek, országnak a stratégiája, hogy ők legyenek a legtanultabbak. És a sikerük, a gazdasági eredményeik ezen alapszanak. Magyarország gazdasági sikere, eredményessége ezen alapulhat. Az expanziót a mögöttünk hagyott 20 év, ezért az sem egységes. A rendszerváltással indult el, az első polgári kormány idején tetőzött, és azóta apad. Tehát gyakorlatilag Medgyessy, Gyurcsány, Bajnaiék vágták vissza a felsőoktatást. Sok ok miatt, alapvetően költségvetési okok miatt. Vannak belső torzulások, tehát sok hibát tudok én is mondani, most lehet azon vitatkozni, hogy hány kommunikációs szakos, hány jogász kell, hogy az egyetemi szektornak kellett-e ilyen szélesnek lennie, vagy inkább a főiskolai szektornak. Ezeket mind lehet reparálni, átállítani. De azt az alap tézist, hogy amit Európa is vall, ez az Európai Unió azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ra az adott korosztályban 40%-ot érjen el a diplomások aránya. Magyarország nem tudta ezt a célt kitűzni, Magyarország 32%-ot tűzött ki célként. Azt a célt egyébként, Magyarország azt tűzte ki célként, amit az Unió 7 évvel ezelőtt már teljesített. Tehát ebben a perspektívában a különbségünk, a lemaradásunk az unió átlagától nem csökken, hanem nő. Tehát szerintem azt a tézist, hogy Magyarország jövője szempontjából az a jó, ha a gyerekeink tanultabbak, és sikeresebben fognak boldogulni az életben, ha több tudásuk van, mint ha kevesebb, ezt nem szabadna feladni.
Pokorni Zoltán, köszönöm szépen, hírek jönnek.